az imádság előtt felolvasott szakaszból arról szeretném, hogyha most gondolkodnánk, és két dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik az a harmadik verszakban található a Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének az első fejezetéből a harmadik verszak. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. A hálaadásra készülünk, meg fogjuk mi is ezt ünnepelni, de már készülhetünk erre lélekben, persze minden napon is hálát adhatunk, sőt minden percben is hálát adhatunk az Úrnak. Ez az egyik gondolat, és a másodikat is szeretném kiemelni, aztán még előjáróban hadd mondjak néhány szót a magáról a levélről, hogy milyen körülmények között is született, mit tudunk erről. A másik pedig a tizedik verszakból, hogy megítélhessétek, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül való a Krisztusnak napjára. Pál apostol ezt a levelét is a börtönből írta, már hosszabb ideje börtönben volt, tudjuk, hogy több ilyen levele is van, és jól ismerjük viszonylag részletesen ismerjük a Filippibeli gyülekezetnek a létrejötte körülményeit, az apostolok cselekedetei beszámol erről. Az is egy ilyen börtönhez kötődő történet, amikor Pált és Sillást is börtönbe zárták, és igazságtalanul, és éjszaka, amikor ott vannak megkötözve bántalmazások után, Pál és Sillás mégis ez a dicsőítő énekeket énekelnek. Ezután történik egy csodálatos szabadulásuk, aminek hatására a börtönőr is megtér, majd egy kis gyülekezet alakul, ami főleg asszonyokból áll. Egy Lídia nevű bíborázus asszony megtéréséről is tudunk. Pál nagyon hálásan ír erről a gyülekezetről, és a gyülekezetnek is, hiszen a levélnek az egyik célja az volt, hogy megköszönje azt a szeretett adományt, amit küldött a Filippibeli gyülekezet Pálnak, az ő börtönben létele alatt. Munkájának a szép gyümölcsét látta itt az apostol, persze nem úgy értékelte, mint a saját munkáját, mint ahogy olvassuk is, hogy a növekedést azt Isten adja, Isten az, aki a gyülekezeteket alapítja, óvja, védi, de mégis semmiképpen nem hiába való, és nagyon fontos az, amit a Pál vagy az ő munkatársai végeztek. Valószínűleg az első vezetője a gyülekezetnek Lukács lehetett, miután megalakult ez a kis gyülekezet. Az Európa és Ázsia közti nagykereskedelmi út mentén helyezkedett el ez a város, ezért Pál is és munkatársai is gyakran visszatudtak erre a helyre látogatni. Ahogy említettem, Pál börtönből írja ezt a levelet, és a levélnek az egyik célja az volt, hogy megköszönje az adományt, a másik pedig, hogy jelezze a Filippibeli gyülekezetnek, hogy jó van Epafroditus, aki vitte ezt az ajándékot, és közben súlyosan megbeszegedett. Pál ír a helyzetéről, a terveiről, felhívja a gyülekezetnek a figyelmét a külső és belső nehézségekre, elhatatosságra, mint lelki egységnek a megőrzésére, hogyha tömören össze akarnánk foglalni a levelet. Pálnak ez az egyik legszemélyesebb hangvételű levele. Az öröm és a hála fogalmazódik meg benne több helyen. Van ez a jól ismert gondolat a Filippi 4:4, örüljetek az Úrban, mindenkor is még mondom, örüljetek. Az is érdekes, hogy nem nagyon találunk semmi különös dolgot, amit a gyülekezet szemére vetne. Vizsgáljuk meg tehát most ezt a két dolgot, amit említettem az elején, az egyik a hálaadásnak a kérdése. Hálát ad az apostol ezért a Filippi gyülekezetért, mert a szép termést, gyümölcsöt látja az ő életükben. És milyen jó dolog az, hogy mi is hálát adhatunk ezért a kis gyülekezetért, ahová járunk egyházunkért. Az Úr mindenható Istennek köszönhető ennek az egyháznak és a gyülekezetnek a léte, a fennmaradása. Adjunk hálát Istennek ezért is. Azt hiszem, hogy sajnos általánosságban is mondható, hogy megfeledkezünk a hálaadásról, pedig tudjuk azt, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, hogy azt Jakab is írja. Istent illeti minden hála az ételért, az italért, minden hétköznapi dologért is, és a jelentősebb eseményekért is. Az Élet és Világosság című újságunknak a novemberi számában van egy érdekes gondolat, aminek csak az elejét szeretném elmondani, aztán a többit mindenki elolvashatja, mert még van folytatása is. Megdöbbentő, amikor ezt halljuk és tudjuk, hogy milyen hűséggel kapcsolatban. Tehát így szól ez a kis idézet. Ha van élelem a hűtődben, ruha a testeden, tető a fejed fölött, és van hol aludnod, gazdagabb vagy, mint a világ lakóinak 75%-a. Jellemző az, hogy mindenki, vagy legtöbben társadalom nagy része nehéz anyagi helyzetben van, de ritkán gondolunk abba bele, hogy vannak még sokkal nehezebb helyzetben élők, és hogy mindig van olyan, akinek mi tudunk segíteni, és hogy arra biztat minket a Szentírás, hogyha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele, hogyha megvan a mindennapi kenyerünk, ahogy imádkoztuk az előbb is, akkor elégedjünk meg azzal. Adjunk hálát Istennek, hogy ő minden nap gondoskodik rólunk, mint ahogy gondoskodott Izraelről minden nap, a pusztában minden nap hullottam annál az égből. Pál arra próbálja meg felhívni a figyelmünket, hogy még a kéréseinket, a kívánságainkat is hálaadással tárjuk az Úr elé. Ezeket nem szoktuk annyira elfelejteni, a kéréseinket, amik fontosak nekünk, és amiben szeretnénk változást, ezekre emlékezni szoktunk. De emlékezzünk azokra is, amikért hálát adhatunk. Mert ilyenek mindig vannak. Itt a népe között is a hálaadás és a dicsőítés és a magasztalás, ezek összefüggő fogalmak voltak. Visszautalnak az előbb említette, hogy Pál és Sílás is a börtönben, ami igen kellemetlen helyzet volt, ezt nem kell magyarázni tovább, és még kalodában is voltak zárva. Hogyan lehetséges az, hogy ők mégis magasztaló és dicsőítő énekeket énekelnek? Egyedül úgy lehetséges, azt gondolom, hogy a szívük tele volt hálával, tudták azt, hogy a mindenható és örökkévaló ott van velük ebben a nehéz helyzetben is, és van még ebben a nyomorúságos helyzetben is van miért hálát adni és dicsőíteni, magasztalni az Urat, mert az ő kegyelme és hűsége az örökkévaló. adás lesz jellemző. A mennyei határban is, ahogy a jelenések könyve egy picit betekintést enged a mennyei dolgokba. Áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek mindörökkön örökké. Ámen, mondják ezt a üdvözültek sokassága. A hálaadás, magasztalás, dicsőítés, igen, fontos terület. Keressük azt, hogy mi az, amiért hálát tudunk adni. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan terület, amiben fejlődni lehet, tanulni lehet, nem jön magától ez a dolog, hanem figyelhetjük és kereshetjük tudatosan, hogy mi az, amit megköszönhetek Istennek, mi az a jó dolog, ami velem történt. Így gondolhatunk mi is, hogy mik azok a dolgok, amik az elmúlt évben történtek, és majd ezeket összegyűjthetjük, és jövő héten lesz a hálaadó Isten tisztelet, akkor megemlékezhetünk erről, különösképpen is gondolva erre a dologra az évnek ebben a szakaszában. A másik terület, amit szeretnék megemlíteni Filippi levél első részéből, a 10. verszakad, olvasom még egyszer, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és butlás nélkül valók a Krisztus napjára. Ez sem könnyű kérdés, amit itt az apostol felhozám, mégis erre több helyen is figyelmeztet, és azt sugallja az apostol, hogy éljünk tudatosan, ne csak egyik napról másikra, ne csak úgy, mint akit ides tova hajtanak a különféle irányzatok és tanítások, hanem vizsgáljuk meg a mi életünket, vizsgáljuk meg azokat, ami körülvesznek, vizsgáljuk meg a mi döntéseinket. Nagykorú tanítványként kezel minket az Úr, nem lehetséges az, hogy mindig a tejnek az italát ígyuk lelki értelemben, hanem eljön az idő, amikor már keményebb táplálékot is fogyaszthatunk. Az, hogy a szeretetben is tudjanak bővölködni a tanítványok, mint ahogy az előző versben mondja, ehhez is növekedni kell az ismeretben és az értelmességben. Tudatosan tehetjük azt a jót, amit az Úr előre elkészít a mi számunkra. Na de mi a jó és mi a rossz? Feltehetjük ezt a kérdést, ami foglalkoztat mindannyiunkat, és szeretnénk a jó oldalon állni, mégis van, amikor úgy érezzük, hogy a rossz irányba csapódunk, lehet, hogy a rossz döntéseket hozunk, lehet, hogy becsapnak minket, mások befolyásolnak minket, vagy az érzelmeink visznek minket rossz irányba. Vannak nagyon meggyőző és határozott emberek, akik képesek megtéveszteni a felületesen gondolkodókat, akik bizonytalanok esetleg. Ezzel kapcsolatban egy gondolat jutott eszembe, ami Bertrand Russell angol filozófusnak a gondolat állítólag, elnézést a profán kifejezésekért, itt szól az idézet: az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor különféle emberek rá akarnak venni minket bizonyos dolgokra, amik szerintük jók a mi számunkra, de nem biztos, hogy ez így van, nem ezt nagyon magabiztosan teszik, és lehet, hogy megtévesztenek embereket, akik felületesen gondolkoznak. Nem honnan tudom, hogy mi a jó nekem, vagy mi a rossz nekem, vagy kevésbé jó nekem. Minden tudásnak, minden bölcsességnek a kezdete az Úrnak a félelme és a Szentírás tanulmányozása által juthatunk közelebb. Nem mondom, hogy a tökéletességet elérhetnénk, mint ahogy Pál sem állította ezt, de mindig közelebb kerülhetünk, hogy jobban megértsük, hogy mi Istennek az akarata, a szándéka, mi az, ami Isten szerint jó. Itt is felvetődik a kérdés, hogy lehet, hogy szerintem, vagy az én elgondolásom szerint jó valami, de lehet, hogy az örökkévaló szerint az mégsem helyes. Az ismeretben bővölködni azt jelenti, hogy tanulmányozom a Szentírást, jobban megismerem Isten igéjét, és ezáltal az örökkévalót is jobban megismerem, és az ő szándékaihoz is közelebb kerülhetek. Életünk során sok-sok döntést kell hoznunk, hétköznapokban egyszerűbb döntéseket, és vannak nagyobb kardinálisabb kérdések is. Salamon a gazdagság és a bölcsesség közül választhatott, ez kivételes helyzet volt, és nap mint nap választhatunk azok a között, hogy abba az irányba indulunk, amit a mindenható mutat nekünk, vagy pedig ellenkező irányba megyünk. Ismerjük a tékozló fiúnak a történetét, aki kikérte a vagyont, az örökségből ráeső részt, és ő döntött, aztán döntött, hogy hogyan költi el ezt a pénzt. Mi az, ami meghatározza a mi döntéseinket? Talán ez egy fontos kérdés ezen a területen. Milyen szempontok szerint döntünk? Szembe jutott az a helyzet most délelőtt, hogy amikor Izrael népe Egyiptomban volt, rabszolgaságban, akkor kiadatott a fáraó által az a parancs, hogy a fiúgyermekeket öljék meg, dobják a Nílusba. A bábáknak kellett dönteni, afelől, hogy megteszik ezt, vagy sem. Vállalják a kockázatot, vagy nem. Igen, vannak olyan döntések, amelyeknek igen nagy kockázata van, lehet, hogy valamilyen veszteség ér minket ezáltal, más értelemben bizony vállaljuk-e a mi minket küldetésünket, vállaljuk-e az Istennel való közösségünket, akkor is, ha ezért esetleg hátrányok érnek minket. A lelkiismeretünk az egyik dolog, ami segít nekünk abban, hogy felismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogyha figyelünk erre az apró érzékeny műszerre, amelyet Isten helyezett belénk, akkor ez jó útmutatást adhat nekünk, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk. Aztán ismerjük azt a példát a Szentírásból, amikor Mária leül Jézus lábaihoz, hallgatja az ő szavait, Márta pedig szorgoskodik és fontos dolgokat tesz, mégis azt látjuk, hogy Mária választotta a jobb részt. Nincs annál jobb, mint hogyha a Szentírás tanulmányozzuk, abban merülünk el. És gyakorlom ezt, hogy naponta keresem a Szentírásban a magyarázatot, az útmutatást, és lehet, hogy nem értünk sok történetet, vagy nem értünk bizonyos igéket, hát mégis lehet, hogy később válik számunkra nyilvánvalóvá, ezért jó ezt mindig és rendszeresen tanulmányozni. Találunk gyakorlati útmutatásokat is, csak a Filippi levélből írtam ki egyet-kettőt, ami segít nekünk abban, hogy jó és rossz között különbséget tudjunk tenni. például ne a versengésből cselekedjetek, ne a saját hasznotokat keressétek, hanem a másokét is, azokat a dolgokat, amelyek a hátunk mögött vannak, azokat felejtsük el, ne keseregjünk időszer időkig a régi elrontó dolgokon, lépjünk tovább, amik előttünk vannak, azokat a célokat kövessük, de azokat teljes erőbedobással igyekezzünk azokat elérni. Figyeljünk a hálaadásra, örömre, örüljetek az Úrban mindenkor. És még mondom, örüljetek. Mondja ezt Pál a börtönből, hangsúlyozom még egyszer. Ő megtapasztalta ezt, hogy lehetséges bizony ezt elérni. A bölcsességnek a kezdete, az Úrnak a félelme. Igen, minden kérdésre, minden dologra van válasza. Szentírásban itt találhatjuk meg azokra a kérdéseinkre a választ, hogy mi a jó és mi a rossz, melyik úton induljak el, milyen döntést hozzak, nem lehet erre egy általános, minden időben érvényes receptet mondani, az viszont igaz és minden időben érvényes, hogy a Szentírás a számunkra a legjobb útmutató. Utána itt a Filippi levélben találjuk azokat a gondolatokat is, ami arról beszél, hogy ne aggodalmaskodjunk semmifelől, ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ez is egy jó dolog, ezt választhatjuk és megtapasztalhatjuk Istennek a békességet, amely minden értelmet felülhalad, amely meg tudja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, és ő az, aki tud minket jó döntésekre vezérelni. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így legyen.